Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, ez a mai ige hirdetés, ez nem lesz más, mint újra és újra a koncentrált odafigyelésnek az ige hirdetése. Minden témánál nagyon sok mindenről lehetne szólni, majd látni fogjátok, hogy ezt az igét hosszan lehetne több ige hirdetésben Jézus Krisztusra vonatkoztatni, és lehet ránk is vonatkoztatni. És amikor arról lesz szó, hogy Isten tanít minket, akkor legalább 20-25 dolgot föl lehetne sorolni, hogy mire tanít minket az Isten, de koncentráltan csak kettőre fogunk majd odafigyelni. És minden területen sok mindenről lehetne szó, de ami igazán benne van, és ami ma igazán nekünk szól, én azt szeretném majd kiemelni. Így hallgassuk meg a mai alapigénket, hogy megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 50. fejezetében a 4. verstől a következőképpen. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Az én Uram, az Úr megnyitott a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hattam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatba. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbeszállni velem. Álljunk elő együtt. Ki az én vádlom? Lépjen ide. Éme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Minnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségbe jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Kedves testvéreim, talán így az első hallásra is megértjük, hogy miért mondtam ezt a kettősséget. Erről az ige hirdetésről lehetne úgy is prédikálni, hogy Jézus Krisztusról szól. Persze nem minden vers pontosan, és nem lehet mindent pontosan ráhúzni, de ahogy egy ószövetségi prófétiába megjelenik, az egy nagyon-nagyon pontos és nagyon szemléletes leírás. Ezért is választottam kezdő énekünknek a 200-as éneket, ó Krisztus fő sok sebbel meg gyötrött vérező, mert ugyanez a hangulata ugyanerről szól, hogy Jézus Krisztust összeverik, hogy nem takarja el az arcát a gyalázkodás és a köpködés elől. A megvert messiás képe van előttünk, és azt gondolom, ez nagyon fontos egy olyan hétnek a kezdetén, amit nagy hétnek nevezünk, ahol ez a messiás, majd vasárnaptól a feltámadt Jézus Krisztus áll előttünk. Jó úgy kezdeni ezt az egész hetet, hogy magunk elé idézzük azt, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Azt olvastam, hattam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés előtt. Legyen egy ilyen nagyon fontos motto, egy belénk égett kép, amit itt hallunk, és kísérjen el minket egész héten, hogy ezt tette értünk Jézus Krisztus, ezt tette értünk az Isten fia. Hadd olvassak fel néhány verset a passió történetből, aztán szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. Aztán leköpték, elvették tőle a nátszálat és a fejéhez verték. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Mennyire megrázó az, hogy mindezt 700 évvel korábban már Ézsaiás így le tudta írni. Egészen hasonló mindaz, amit itt olvasunk a három fejezettel későbbi, ennél jobban ismert igeszakaszra, Ézsaiás 53-ra az Úr szenvedő szolgájának a leírására. Igen, erről lesz szó nagy csütörtökön, nagy pénteken és az előttünk álló napokon, ez legyen most ott előttünk, de én ma azt szeretném, hogy fordítsuk a tekintetünket egy kicsit önmagunk felé. Ezen a háttéren nézzük meg, hogy mi van akkor, ha ez az egész történet rólunk szól. Ha ez a szenvedő szolga, ez a mi életünk, ha mi is ilyen helyzetbe kerülünk. És nem csak a szenvedésről tudunk itt tanulni, hanem nagyon sok mindenről. És ez az ige akkor, amikor rólunk van szó, akkor azt mutatja be, hogy hogyan válik valaki, és hagyj húzzam itt ezt alá, valóban kipróbált tanítvánnyá. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik megtérnek, elindulnak a hit útján, de onnantól kezdve ez a fajta kipróbáltság, hogy kovakővé tettem az arcomat, hogy erős, elszánt és határozott vagyok, és nem billent el mindenféle kis szél, mindenféle kis nyomorúság, ezt igenis tanulni kell, ebben igenis erősödni kell, és ebben a mai igében elolvashatjuk azt, hogy hogyan válhatunk mi ilyen kipróbált tanítvánnyá. És három lépést hadd mondjak, ez a felkészítés, ahogy Isten felkészít minket, aztán a küzdelmek, és végül az igazságszolgáltatás. De még belőtte egy dolgot hagyd helyezzek a testvérek szívére, ez a történet, ez nem szól a leges-legelső lépésről, a megtérésről. Itt egy olyan emberről van szó, aki már Isten útján jár. Már Istenhez imádkozik, már Isten kéri, hogy szolgáltasson neki igazságot, már Istenre hívja fel a figyelmet az ő szavaiba, és bíztat másokat is, hogy aki féli az Urat, az hallgasson az Úr szavára. Ez az első és legfontosabb, amikor megtörténik azt, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy kövess engem. És az ember elindul a hitnek az útján. És amikor ezt meghallottuk, akkor biztos, hogy jönni fog ez a három lépcső. A kérdés az, hogy észrevesszük-e, és elindulunk-e az úton. És érdemes megnézni, hogy a saját hitéletünket. Hallottad a hívást, Isten gyermeke vagy, mindegy, hogy egy éve, egy napja, vagy 10 éve, lehet, hogy akkor is a rajtvonalon állsz. Átélted-e ezeket a dolgokat? Átélted-e a felkészítést? Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Átélted-e a küzdelmeket? Hattam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Átélted-e már Isten igazság szolgáltatását egy nehéz helyzetbe? De az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem maradok gyalázatban. Átéltük-e már ezeket a dolgokat? Persze ez nem olyan, mint amikor lépcsőn megyünk föl, amikor az ember aránylag egy ritmusba szedi a lépcsőket, és mindegyik ugyanaddig tart. Valamelyik lehet hosszabb, valamelyik rövidebb, sőt, sokszor talán Isten visszahelyez minket egy alsóbb lépcsőfokra, és azt mondja, hogy itt még van még tanulnod, de mindenképpen érdekes megnézni ezt az utat. És amikor arról beszélünk, hogy felkészítés, akkor tudjuk, hogy Isten szent lelke a tanítványi életben nagyon sok mindenre felkészít minket. De ebben az igében két fontos dolog van. A tanítvánság egyik mércéje az, hogy hogyan tudsz beszélni, és hogyan tudsz hallgatni. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. De az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, és nem hátráltam meg. És Isten mérlegre teszi a mi keresztény emberként való beszédünket. Nem csak a bizonságtételeinket a Biblia órán, vagy valamilyen istentiszteleti helyzetben, vagy egyházi alkalmon való szép beszédünket és szép gondolatainkat, kiművelt ige idézeteinket, hanem úgy általában. Álljunk oda az Isten elé, hogy Uram, hogy beszélek én a négy fal között, az autóban, akár egy haveri körben, vagy bárhol máshol. Mennyire tanultam meg tőled azt, hogy mit jelent igazán jól beszélni? Mert azt olvastam, az én Uram, az Úr megtanít engem, mint tanítványát beszélni. Isten erre is szeretne minket megtanítani. Nem nagyon tudják a testvérek, számomra egy nagyon fontos dolog az, hogy igyekezzem képezni magamat akár retorikailag, akár egyéb ilyen homiletikai területeken. Mai napig vannak olyan emberek, akikkel ezen a téren rendszeresen beszélgetek. Igen, próbálok tanulni, és nem jó, amikor azt mondják, hogy ez most rosszul mondtam, gyorsan, egyebek, mert Isten meg szeretne tanítani, de más az, amikor az Isten a szívünk mélyéből, egészen az indulattól szeretné megtanítani azt, hogy hogyan szóljunk és hogyan beszéljünk. Az Úr megtanít minket beszélni. Hiteles-e a mi beszédünk? Nagyon képies és nagyon-nagyon szép Pál apostolnak a megfogalmazása a Kolossze levélbe. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ez nem jelenti azt, hogy ha erre elszánjuk magunkat onnantól kezdve, mindig tökéletesen fogunk beszélni, és nem lesz soha indulatos szavunk, nem lesznek soha bántó szavaink, hiszen ez egy életre szóló tanulási folyamat, de fontos, hogy el tudjuk kezdeni. Arról beszél itt a Ézsaiáson keresztül az Isten, hogy ez az ő számára fontos, hogy hogyan szólalunk meg. És mi a üzenete a mi beszédünknek, az is benne van ebbe az igébe, az az üzenete, hogy azért tanított meg, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Vagyis az a só és fűszer, amiről Pál apostol ír a Efezusi vagy a Kolosszebeli levélben, az éppen a vigasztalás szava. Panaszkodásból, kétségbeesésből, káromkodásból, dicsekvésből rengeteg van ebbe a világba. De nézzétek meg, hogy milyen kevés a vigasztalás. Milyen kevés az, amikor emberek valóban empatikusan oda tudnak fordulni valaki felé, és tényleg érdekli őket a problémájuk. Engem egészen megdöbbentett az a kutatás, ami arról szólt, hogy ha két ember beszélget, akkor hány másodperc múlva akar egyik beleszólni a másiknak a beszédébe. Még én is beleesek sokszor, elismerem, amikor annyira mondani szeretnék valamit. Ez ilyen 11-12 másodperc. Annyit tudunk figyelni. És utána már mondanánk, hogy jó, fejezd már be, de az a lényeg, amit én akarok mondani. Majd erről fog szólni mindjárt a másik fele. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy a vigasztalás igéjét tudjuk-e szólni. De ahhoz, hogy tudjuk szólni, ahhoz nekünk ezt át kell élni. És tudnunk kell azt, hogy igen, Isten megvigasztalt minket, és az elfáradtakhoz oda tudunk fordulni. Ez az első. Legyen ez egy ilyen nagyon fontos üzenet, ami számunkra, hogy Uram, segíts, hogy neked tetszően tudjak beszélni. A másik egy látszólag passzív dolog, mert azon mit kell tanulni? A hallgatás. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványaként. Vagyis azt mondja itt az igénk, hogy kezdődjön azzal a reggel, hogy mi Istenre hallgatunk. Nem tudom, ki mit szokott először hallani reggel. Ez egy szerencsés áldott helyzetben, aki mondjuk madárcsicsergést hall először, vagy valami kedves szót, de valaki biztos egyből bekapcsolja a tévét, a rádiót, aztán már jön a politika, meg egy csomó minden, vagy valami jó kis ébresztő zenét. Emlékszem, mikor teológiára jártam, és ilyen sok-sok nehézség volt, akkor volt a Kolumbusz című rockopera, még szegény Bubik István énekelt benne, és minden reggel bekapcsoltam, volt egy ilyen dal, amikor őt mindig elutasították, soha nem fog elindulni, ahogy ő gondolta, Indiába, és egy ilyen dal volt, hogy azért is megcsinálom, azért is elmegyek, azért se kóborálom, és ez egy lendületet adtam magamnak. Aztán persze lehet dicsőítésekkel is, sok mindennel is, de ez az első, hogy odafigyelünk az Istenre. Kedves lelkész testvéremmel beszélgettem, és azt mondta nekem nagyon őszintén, hogy figyelj, Laci, mi mindig olvassuk az útmutatót az egész családdal, de este lefekvés előtt. Szóval mindig olyan érdekes elolvasni, hogy arra napra mit üzent volna az Isten, ha oda figyelünk, de egy utólag is azért sokat jelent, de reggelre valahogy nem tudjuk betenni. Ez is jó, ha úgy fekszünk le. De hogy úgy kelünk-e föl? Mi az, amit először hallgatunk? Mi az, amit először bekapcsolunk, vagy akár először megnézünk? Miután mondjuk fáradt szemmel, még öt percre bekapcsoltuk a szundit, aztán tényleg föl kell kelni az ágyból. Tehát nagyon fontos ez, és most hadd mondjak nektek egy olyan történetet, ami számomra nagyon-nagyon sokat jelentett. Az egészen különös az Úristen, hogy felkérnek egy ilyen evangélikus identitás kutatásra, és azt kérik tőlem, hogy Laci, légy szíves, tarts egy olyan órát, ami a számodra az egyik legnehezebb téma, meg a hatodikos gyerekeknek is. Ezt online közvetítjük, néhány ember megnézi, és azt mondtam, hogy jó, akkor legyen Izsák feláldozása. És ezen a történeten keresztül az Isten valami olyat tanított nekem, amire én soha nem gondoltam eddig. Így általában gondoltam, hogy ebbe a történetben ez így benne van. Mi történik? Ábrahám meghallja Isten szavát. Menj el. Hittel elindul. És az ígéret beteljesedik. Nagy nehézségek, küzdelmek után ott van Izsák. És egyszer csak Istennek azt a szavát hallja, hogy áldozd fel a fiadat. És én azt gondolom, ebben a történetben nem csak abban látszik Ábrahám hite, hogy ezt megteszi és elindul, hogy meg akarja tenni, hanem abban, hogy azon a három napon, amíg mennek föl a hegyre, nyitva marad a szíve Isten szava iránt. Nem mondja azt, hogy Uram, megteszem, de többet ne szólj hozzám. Ezt a terhet még elhordozom, ezt a fájdalmat még elhordozom, de utána hagyjál engem békén. Hány ember van, akinek éppen a fájdalom, a nehézség miatt megszűnik az, hogy Istenre figyeljen. Lehet, hogy még a régi hitéből, vagy dacból, vagy félelemből megteszi Isten akaratát, de már nem figyel oda a további vezetésre. És ha így lett volna Ábrahám, akkor amikor fölemeli a karját, nem hallotta volna meg, amikor Isten újra szól hozzá, a legrettenetesebb pillanatban. Isten szól hozzánk akkor is, amikor úgy érezzük, hogy az életünk felett egy kinyújtott kard van, amelyik le akar sújtani. Vagy tör, nem kard volt. És ez egy nagyon fontos dolog. Meddig hallgatunk az Istenre? Ugye jól tudjuk, hogy az emberi fül az olyan, hogy egy bizonyos tartományba képes meghallani a szavakat. Én azt gondolom, az ember képes Isten szavára azt tenni, hogy összeszűkül ez a tartomány, és nem hall meg egy idő után már olyan dolgokat, amit Isten mondani szeretne, mert a keserűség, a csalódás, de mondhatom ezt is, hogy akár a jólét vagy bármi, egyszerűen bezárja az embernek a fülét. Megtanított hallgatni minden helyzetben. Meg nyitva marad-e a szívünk és a fülünk egy koporsó vagy egy betegágy mellett? Nem mi tartjuk a kés, de érezzük, hogy ez a kés ez bizony ott van és le akar sújtani, vagy talán úgy érezzük, hogy már le is sújtott. És mitől függ mindez? Attól függött, hogy Ábrahám egyszer az életét Isten kezébe tette le. És tudjuk, hogy volt, amikor az ő füle is csukva volt. Amikor beleavatkoztak Isten tervébe, ugye Hágál és Izmael történet, amikor a feleségét letagadta félelemből, hogy nehogy megöljék őt, ő se volt tökéletes, de amikor nyitva volt a szíve, a legnehezebb helyzetben is, akkor meg tudott állni Isten mellett. Ez épült be az életébe, és ezt tartotta meg nehéz helyzetben is. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy reggeli igeolvasás az nem egy megszokott dolog, nem arról szól, hogy hát jó keresztény vagyok, akkor illik, hanem ott kapod meg azokat az erőket, amik lehet, hogy napközben kell, amikor már nem tudod kiimádkozni, amikor már nincs időd Istenre figyelni, amikor már lehet, hogy a pánik fog dolgozni benned. Egy harcos is, amikor elindul a harcba, akkor fölveszi a páncélt. És lehet, hogy ez a páncél, ez nem igazi páncél, mint Dávid esetében, mert lógott rajta az egész, és nem is bírta el Saul páncélját, de az 5 kövecskét magával vitt, meg a paricsáját, meg az Istennek a Istenbe vetett bizalmát és hitét, és úgy indult el a harcba, és úgy indult el Góliát ellen. Tehát nagyon fontos, hogy Isten megtanít minket beszélni, és megtanít minket hallgatni. Mert jönnek a küzdelmek, és erről ír Ézsaiás könyve is, hagytam, hogy verjék a hátamat, tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás elől. Isten népét mindig fogják támadások érni. Éppen ezért mindig szükségünk lesz arra, hogy itt tudjunk megérkezni és beállni a küzdelembe. És egészen csodálatos dolog az, amikor az ember egy-egy küzdelem nehéz helyzet után átéli és el tudja mondani, de az én Uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatba. Olyanná tette arcomat, mint a köv a kő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Ez nagyon általánosan így lehetne lefordítani, a küzdelmekben nem hagy el az Isten, sőt, győztesen kerülünk ki ezekből, ha bízunk benne. Jakab apostol, amikor nem csak ilyen küzdelmekről, hanem konkrétan a kísértésről beszél, akkor ezt mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És az egész azért lehet valóság, ahogy az egész nagyheti történet is azért valóság egyedül, mert végül az Isten cselekszik. Hallottam egy ilyen nagyon-nagyon rossz viccet, nem is vicc ez, inkább nem tudom, egy történet, de kifejező. Ez arról szól, hogy egy ember elkerül a Marsra. Ott élnek valamilyen lények, mindegy. És minden nap megjelenik náluk Jézus. És minden nap jót beszélgetnek. És az ember azt mondja, hogy hogy ez történik? Hát mikor idejött, akkor szeretettel fogadtuk őt. Szóval nálatok mi történt vele? Mi keresztre feszítettük. Valóban ebben a világban ezt tette az ember. Ennyi, amit hozzátettünk a megváltáshoz. És az Isten csodája az, hogy Jézus attól még itt maradt. És Jézus eljön, és ugyanúgy velünk van. Nem hagyott magunkra minket. Nem csak oda megy, ahol most idézőjelben kávéval fogadják, vagy szeretettel. Isten cselekszik. Ebben az igében is ő tanított meg, felébresztett, megnyitott a fülemet, megsegített. Ezt mind-mind ő tette. És ezt teszi ma is. És itt van egy csodálatos üzenet. Isten erőt ad neked és nekem kiállni mellette a legdurvább nehézségek közepette is. És a nagypéntek közeledik, Jézus győzelmének az ünnepe, ezért lehet valóság a világ legnagyobb, és ezt mondtam, hogy igazságszolgáltatása. Mert mit mond ez az ember? Valami egészen elképzelhetetlen. Mi azt mondjuk, hogy ez milyen nagyképűség, ilyet mondani, hogy íme az én Uram az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Hányan tudnának minket bűnösnek mondani? És leginkább az Úr, hogy tudna minket bűnösnek mondani? Ha valaki ráér nagyheti készülődésébe, hagyj kérjem azt, hogy ha hazamegy, indíts el Lutherről készült filmet, ha nem bírja végignézni, nézze meg a 21. perctől a 23. percig. Luther hasonló kérdésekkel foglalkozik, ott prédikál a Wittenbergi vártemplomba, és ezt nagyon szó szerint leírtam. nem tudom, ki írta a forgatókönyvet, de egészen a Szentlélek sugalmazására készült. Ezt mondja Luther. Hogy merünk mi azt mondani, hogy nem vagyunk bűnösök? Szó szerint ez a filmből van. Ha hittel tekintünk Istenre, akkor irgalmas szívét is észre kell vennünk. Így mikor az ördög arcotokba vágja bűneiteket, és kijelenti, hogy halált, poklot érdemeltek, feleljetek, belátom, hogy halált érdemlek, de miért féljek? Mert ismerem őt, aki szenvedett, és feláldozta magát értem. Az ő neve Jézus Krisztus, ő Isten fia, és ahol ő van, ott leszek vele, én is. Zseniális megfogalmazás. Ha az ördög arcotokba vágja, hogy halált, poklot érdemeltek, akkor így van. De Jézus Krisztus ott van mellettünk. És ezért lehetünk győztesek, és ez az Isten igazság szolgáltatása. Az ember nem azért mondja azt, hogy én nem vagyok bűnös, ki mer bűnösnek mondani, mert ne tudná, hogy az. Hanem mert tudja, hogy Isten megváltott gyermeke. És az ő bűneit, ha oda viszi a Golgotai kereszthez, akkor örök élete is, örök üdvössége van. És hogy fejezzem be egyetlen mondattal, még ennek a rövid elemzésével, ezt mondja a végén, én pedig nem voltam engedetlen, és nem hátráltam meg. A keresztény élet valahol erről szól, nem meghátrálni a fájdalmak közepette, a nehézségek közepette, a különböző szellemi irányzatok közepette, hanem kiállni Isten mellett, és megmaradni mellette. És igen, az első századtól kezdve voltak emberek, akik ezt meg tudták valósítani, és miért ne sikerülhetne nekünk is. Minden megvan hozzá, hogy sikerüljön. Hogy fejezzem be egy mondattal, ez mindannyiunk számára nagyon fontos. A megszentelődésben, vagyis a tanulásban, a fejlődésben, az Isten útján való járásban nincsenek rövidített utak, egyszerűsített megoldások. Nem létezik valamiféle titok, amelyet felfedhetek számodra, és amely helyettesítené vagy pótolná az évekig tartó Istenre járást, és az ő képére való átalakulást. Keresztény életben nincsenek egyszerű megoldások. Nincs az, hogy megtérés után egyből a 8. lépcsőn vagyunk, meg lehet tenni persze, csak hát össze fog dőlni az egész, hanem kellenek ezek a lépcsők, és kellenek ezek az alapok. És bár azt mondja, nem létezik valamilyen titok, amely feltfedhetek számodra, sok ember számára mégis titok, pedig nyilvánvaló az evangélium, hogy Isten segítségével ez valóságos lehet. De akkor is ez egy évekig tartó Istennel járásnak lehet csak az eredménye. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük azt, hogy valahol a kezdés és a vég között ott lehetünk valamelyik lépcsőn. Bocsáss meg, ha valamelyik lépcsőfokban sokszor elbuktunk, de köszönjük, hogy te újra visszaállítottál minket. És köszönjük azt, hogyha tudunk megerősödni, ha tudunk szembenézni a kísértésekkel, próbatételekkel és nehézségekkel. Úrunk Istenünk, most nem szólt külön semmi se tisztviselőkről, hiszen nekik sincs semmi másra szükségük, csak arra, mint bármelyikünknek, hogy ezzel az odaszánással, amire elhívást kaptak, és amire mások más területen kaptak elhívást, tudjanak hűségesen megállni, tudjanak tőled tanulni, rád figyelni és a te utadon járni. Így áld meg ezt az egész közösséget, kicsiket és nagyokat egyaránt. Amen.